Hallották hírét a láthatatlan légiónak? Nem? Akkor bizonyára sosem jártak még olyan afrikai városban, amelyben helyőrség fekszik. Vagy ha jártak is ilyen városban, talán elkerülték azokat a kedélyes helyeket, ahová a szórakozni és verekedni vágyó szerény, málha hordók, munkanélküli erőművészek és kedélyes közlegények járnak, hogy üres óráikat és kötekedő cimboráikat agyonverjék. Csak egyszerű, faragatlan asztalok és ugyanilyen vendégek találhatók az ilyen helyiségekben, de ha kíváncsiak vagyunk a láthatatlan légió legendájára, itt megtudhatunk egyecsmást. Vegyük például az Abdullahról elnevezett söntést. Énekelnek, beszélgetnek, aztán egyszer csak szó esik a láthatatlan légióról, a vendéglős, leszerelt, örvezető, bizonyos Körens nevű dán, aki az 5 éves szolgálat alatt állampolgárságot és idült maláriát szerzett, de később oltárhoz vezetett egy 62 éves özvegy vendéglősnét, s mint az Abdullah csapszék tulajdonosa, derűs öregkort ért meg. Ha jó kedve volt, és maga is oda telepedett régi vendégei közé, mert különben nem barátkozott a helység látogatóival, egy-egy régi bajtárs vagy tekintélyes zsebtolvaj unszolására beszélgettek a láthatatlan légióról. Brizom, aki mint közlegény szerelt le és csőzlet Marokkóban, bólogatva fújta a füstöt. Mialatt Quérens szűkszavúan nyilatkozott az ügyről, és valahová a messzeségbe bámult, mintha látná a sivatag porában feltűnő, elmosódó árnyagat, a menetelő, kíséret légiót. Hát, akármit mondanak is a nagyképűek, a láthatatlan légió igaz. Én láttam ezzel a két szememmel. Az is igaz, mondta egy oda telepedett újonc, akit néhány nap múlva elindítanak a sivatag felé, hogy a vezetőjük egy generális, de hiányzik a feje? Azt nem figyeltem meg, feleltek Quérens, de igen valószínű, hogy így van. Keletről nyugatra tart a század, már vagy 500 éve, mindig párhuzamosan az egyenlítővel. 20 kilométeres, könnyű menetben haladnak, és ha elérik a Szahara nyugati felén, az elátkozott Gidi síkságot, akkor visszafordul az oszlop, és mennek az egyiptomi határig. Hallgattak. Ez a téma nyomasztó volt errefelé. Amúgy is az esős évszak kezdetén jártak, amikor a páratelt levegő szokatlan nyomással préseli a koponyatetőt, és szaggati az ember csontját. Csak már jönne az első pokoli orkán, akkor ismét jó lenne minden. De ez a pállott forróság, homályos sárga színű levegő, bágyasztó déli szélirányjal, ami olyan, mintha egy nyitott kályha ajtaja lehelne az ember arcába, hogy szúr a dobhártya, fáj a tarkó, minden mozdulatnál nyilal és ropog a lapocka, az elviselhetetlen. Ilyenkor azután az emberben rejlő rombolási dű, ami azt mondja, hogy ha már rossz, hadd legyen rosszabb, előszedi a kísértett históriákat. És kell-e különb, ijesztőbb, borzongatóbb és örökre érthetetlenebb szellemtörténet a láthatatlan légió titkánál? Ezzel ijesztik a kisgyerekeket az európaiaknál. Búj az ágyba, Bobby, hallod? A szél olyan, mintha dobperegne, jön a láthatatlan légió. Elviszi a rossz gyerekeket. Kegyetlen őrmesterek, ha eltűnnek, akkor tudja minden katona, hogy a láthatatlan légióba kellett állniuk. Ez úgy történik, hogy éjszaka, de csak a száraz évszak kezdetén, amikor annyit villan az ég és sohasem dörög, A kegyetlenkedő altisznél megjelenik egy közlegény. Kréta fehér az arca, és uniformisa szénfekete. Szeme nincs, csak az üreg bámul úgy, mintha látna belőle. Hosszú sárga ujjai között egy pergamen parancsot ad át, amelyben ez áll. XY addig század őrmestere nyomban beöltözik, új egyenruhájába elfoglalja beosztását a láthatatlan légióban, ahol a nevezett altiszt nyomban útnak indul, fegyverét, tárgyait és a szívét kiszolgáltatja a küldöncnek. Kelt éjfél után a világhadsereg főparancsnokságán. Láthatatlan aláírás. Az őrmester már jól tudja, miről van szó, ellenkezés nélkül átadja a kardját, kabátot cserél, és csak egy nyillalás jelzi, hogy eddigi zubbonyával együtt a szívét is levetette, mert hozzá volt nőve a régi uniformishoz. Felveszi a fekete gabátot, a légionárus előírásszerű katonás tisztelettel félreáll, utat nyit az őrmesternek, és ez megy le az erődből. Már nem dobog benne semmi. A kapu magától kitárul, és az éjszakai sivatagban pár fisztükkátrő oszlopba fejlődve dermedten áll a kísértett légió. Az őr fenn az erdősáncon nyugodtan néz, mintha mit sem látna.
Non, du non,
elaludt a gazember. Mégsem, hiszen most mozdul, de hát nem látja, hogy a sivatagban olyan menetoszlop áll, amelynek a vége valahol a távoli holdfénybe vész a látóhatár szegélyén. Két peloton között egy hadnagy áll. Feje ugyan van neki, de ez még rosszabb, régi halott. Alig van már némi fonnyat hús az arcán sima, koponyaszerű fején egy-két kótszerű, asszonyosan hosszú hajszál, ahogy tovább nőtt a sírban. A szeme, mintha gomb lenne, nem mozdul, és a pilla sem rebben. Most egy sípot tesz a szájába, belefúj, hang nem jön, de az állókép katonás pontossággal, egyetlen mozdulattal elindul. A merev lovak, a halott kocsisok, az élettelen katonabábuk. Némán mennek egyenletesen és bizonyára örökké. Azolatt azt mondták a légióban az eltűnt, kegyetlen őrmesterre, hogy megölték a katonák és elásták. Ma már tudják, hogy ez dajka mese, a láthatatlan légió jött érte. Ez a reális valóság. A láthatatlan légió létezését csak azok nem hiszik el, akik a nagyvárosok európai negyedéből sohasem mozdulnak ki. Igen sok tekintetben olyan emberek elbeszélése is megegyezett, akik nem ismerték egymást, akik Afrika két távoleső részében laktak, és mégis szóról szóra úgy adtak elő bizonyos adatokat, például nem kétséges senki előtt, hogy a láthatatlan légió kísértett regrutái fekete napszemüveget viselnek. Miért állítja ezt Ponzon cipész Rabat kikötőjében egybehangzóan Rizet csendőr tisztelethelyettesel, aki Murzak oázisban szolgál? Ugyancsak megegyeznek még abban is, hogy ezek a kísértetek azonos kivitelű zsebtükröt hordanak zubbonyuk felső zsebében, továbbá minden kísértetnek saját borotva eszköze van. Ez még kísértetiesebbé tette őket, mert ha egyszer a fej nem nélkülözhetetlen kellék náluk, akkor miért olyan fontos a borotválkozás? Fej nélkül tudnak kísérteni, de borostásan nem. És milyen oka lehet egy túlvilági hadseregnek arra, hogy a katonák hátizsák helyett jobb kezükben kis laktáskát vigyenek, egyforma fekete színűt? Hallgassuk meg azonban Kvörenszt, aki a nagy asztalnál beszél, szokott csendes módján, és többen állva hallgatják, kezükben kártyáikkal, a játékról is megfeledkezve a nyomasztó légkörű pipafüstös, borszagú söntésben. Néha, amikor kis szünetet tart a dán, Olyan izgatottan lesik a folytatást, hogy a nagy távoli, megtub mecset müezinjének a hangja is ide szüremlik. Allah, ich Allah! Az úgy volt, kezdi vontatottam, hogy Beni Abbasztől délre, az akkoriban még vad tafileteleknél cirkáltunk. Vagy két paleton a Szaidi második század katonái közül, csupa régi, magamfajta katona. Egy fiatal gyermekképű hadnegy vezette a patrult. Kölyök volt az egész, érzett rajta frissen szerzett, írott haditudomány. Hát, beporgyáztunk, az Atlasz déli lejtőjénél a harmada kőbányáját, amerre eltűnt egy gam. Vagy 100 tevés tuareg, miután lemészárolták az oázis lakóit. Breszti fiú volt az őrmester. 2 hadjáratot verekedett végig a sivatagban. 8 éve járta a Szaharát, és mondja ennek a fiúnak, hogy nem jól van így, mon komandám, küldjünk előre felderítőket, és hagyjunk a szoroson kívül 2 gépfegyverrel egy szakaszt utóvédnek, mert hátba támadnak, vagy bekerítenek. Hát csúnyán lehordta a hadnagy, hogy ennyi katona akkor sincs veszélyben a rongyos arab portyázók ellen, ha bekerítik. Az őrmester hallgatott, mondom, breszti fiú volt, és azok nem beszélnek sokat. A közepére sem értünk annak a vacak kőkatlannak, amikor csak elkezd szemközt küszködni sebesen 2-3 gépfegyver. 10 készen lettek, vissza! De az oldalfal egy kiugróján új gépfegyver fészekből telegrafálták a tüzet. Nem lehetett keresztül törni, mert mind oda veszett volna az ember. Bekerítettek. Hát akkor mit tehettünk? Fedeztük magunkat, ahogy lehetett. A hadnagy már ott feküdt szegény, minden tudományával együtt, a breszti őrmester karjában a földön. Vége lett. Na, fiúk, mondja az őrmester. Ha akarjátok, hát neki megyünk valahol a társaságnak, mert úgy illik, hogy halála előtt egy kissé verekedjék az ember. Mert ilyen fiú volt, breszti. Azok mind nagy verekedők. Kardot rántott, és elkiáltotta magát. Amoá! Mire mögötte álltunk, már indult is, legelől, mi meg utána. Vége volt itt mindennek, rohantunk a tűzbe, és hullottunk. Egyszer csak felcsendült a trombita. Valami furcsa, sohasem hallott, dallamos, zümmögő, és mégis éles hangon azt fújta, hogy fel Torreador! Megkövülten álltunk, de hiába világosan hallatszott, hogy valami furcsa trombitán ezt az ismert zongora verklis nótát fújják, és a hamada 2 oldalán légionisták tűnnek fel fekete kabátban szuronyos puskával. Ha a trombitájuk nem is volt igazi, a sortűzük ellen nem lehetett kifogás. Most már fordult a kocka. A tuaregek voltak 2 tűz között. Hajrá, rohantunk! De a benszülöttek már nem lőttek ránk, menekülni próbáltak az égből hullott katonaság elől, és megrémültek a halotti fekete egyenruháktól. Én láttam a trombitást is, és esküszöm nektek a legszebb szombati bevételemre. Egy színezüst kürtje volt. Azon fújta egyre, hogy fel Torreador. És hogy verekedtek? Barátom, nem vagyok breszti fiú. Azért érezhettétek sokszor, hogy kemény öklöm van. De ezek? Úgy csapkodtak jobbra-balra a puska aggyal, mintha tüske bokrot törnének szét az útjukban. Aki még élt a tuaregek közül, az itt is ott is menekült a sziklák között. Vége volt a harcnak. Sok jó katona feküdt ott, de alig számított a rengeteg burnusz mellett. Vártuk, hogy megöleljük a bajtársakat, mert akármennyire furcsaság látszott rajtunk, csak légionáristák voltak. De most mi történt? Amikor ott álltunk, tépett. Sebesülten, és ők lelőtték, agyonverték az ellenséget, nem jöttek le fentről, sőt, az ezüstkürtös takarodót fújt. Náluk valószínűleg a takarodó, mi úgy ismerjük ezt a dallamot, hogy nincs szebb az éjféli táncnál, hajlik a nő, mint a nátszál. és a nóta lassan elhalt, eltávolodott, eltűntek. Ho-ho, mondtuk, nem úgy van, csak kezet szorítunk valamelyikükkel. Mi is felmásztunk a hamada szakadékán. Hát ahogy kiértünk, még hallatszott távolból ez a furcsa takarodó, de már szép, rendben mennek. Az oszlop elején egy tiszt lovagolt. Összvérek gépfegyverekkel, vörös keresztes kocsi, egy páncélautó, egy kiskalőverű ágyúval, és végül egy konflis, igen, egy fogatú, ahogy mondom. Cilinderes parádés kocsis ül a bakon, ostor figyeg a kocsilámpa mellett, és egy gebe trappol, mintha csak Párizsban lennénk. Annó, tudom is én miben. Így ment a csapat végén a Szaharában egy század katona, és hátul egy konflis. Benne ült a főtiszt. Ez a sapkáján messziről látszott. Földbe gyökerezett a lábunk, néhányan keresztet vetettünk. Ilyen nem lehetséges. Most megfordul az egyfogatúban a tiszt. Tábornok! Kiszáll a kocsiból. A kocsis megelemeli a kalapját, és... Esküszöm, így volt. Szabadra állítja a taxaméter óra zászlóját. Mintha idáig hozta volna a tábornokot, és most... Új pasasra várna a homokdombok között. A tábornok kiabál valamit, de nem lehet hallani mit. Az emberek megfordultak, és ránk szegezték a fegyverüket. Megértettük, hogy ha tovább megyünk, sortűz. Álltunk. A tábornok ment tovább, előtte a konflis mellett a páncélautó, előtte a század, elszórtan a gépfegyveres összvérek, kocsik. Csak álltunk, és a lemenő nap piros porában lassan eltűntek, felszívódtak. Ha nem feküdtek volna itt, a halott légionárusok és benszülöttek, magunk se hittük volna. Csodálkozva álltak. Elfelejtettek lámpát gyújtani. Én pedig, szólalt meg Brizom, egészen másod messze, délen tapasztaltam őket. A szaharjánoknál szolgáltam. Adj egy pohár vöröset, Kvörensz, de ne tisztán, higgy is valamivel. Kvörensz hátra szólt. 2 deci vörös bort, 3 deci rummal hígítva. Akkoriban kezdte tempósan Brizon, mert közben megszívta jól a pipáját, és lenyomogatta a kis ujja körmével. A legjobb katonákat a szaharjánokhoz osztották be. Ész kellett ide, bátorság. Vas szervezet és pár év szolgálat. Dupla zsoldjárt, mert a sivatagban portyáztunk hónapokig. Fele tevén, fele gyalog, és 30 kilométerenként váltás. Skarlát köpenyegünk volt és tőrünk, amit ponyárnak hívnak, meg hadlövetű revolver. Karabé nem járt hozzá. A Szahara nyugati felén jártunk, mert a Timbuktól karavánutat fosztották mindenfelé csirkefogók. Azokat lődöztük le. Egyszer üldözőbe vettük a főcsoportot, mert több kis bandából állt a rablógám, de egy több száz tagú törzs volt a tengelye. Ezt nem bírtuk megsemmisíteni. A gyökerit. Hát besugja egy szép napon valami vén sivatagi szent, hogy a főhorda hudolgú vezérrel a Gemla sotnál van lesen. Egy napra vizet veszünk, mert a Gemla sot előtt kút van. Ott megint vehetünk fel úgy, hogy visszafelé is maradjon. A hadnagyunk valóságos sivatagi fenegyerek volt. Nem több 25 évesnél, amellett Márki, de a legerősebb tevével versenyt menetelt. Most alaposan megjáratott bennünket. 4 nap múlva már látjuk távol a sott felett gomolygó sópára felhőjét, és előtte a 2 fehér oszlopot, a sivatagi kutat. Hát, sehol senki, de víz se. Henger alakú mázsás vasdarabokat dobáltak be a kútba, úgyhogy elzárták a vizet. Egy utáscsapat talán megtisztíthatja nagy nehezen, de a könnyű felszerelésű szaharján csak verekedni tud. Hogy honnan hozták ide ezt a sok vasat, azt nem tudom, de szép teljesítmény volt, és pokoli eszme. A vénember, aki besúgónak tetette magát, bizonyára cinkosuk volt. Később felkerestük, hogy személyesen érdeklődjünk nála, de eltűnt. No, mondom a hadnagynak, a mi kis csapatunk nem portyázik már többé. Egy napra elegendő vízünk van, talán van. Azt mondja a hadnagy, hogy fogjam be a pofámat, mert karikára köttet. Hát befogtam, mit lehet tenni, amit a tiszt határozott. Okosan. Az egyetlen lehetőség volt. Igen nyomorúságos, cseppet sem bíztató, erőltetett iramban, negyedrész vízadaggal, a nagy soton át, 3 nap alatt elérni Bangavello oázist. Nekivágtunk. Második napon már néhány halottunk volt, 2 megőrült, szörnyűna. Nem mondom el újra. A sós mocsárban tévelyektünk, töredezett alattunk a vékony réteg, ha beléptünk az ösvényről, az összevagdosta a tevék patáját, a só, hogy sorba lődöztük agyon az állatokat. Szembe jött a déli légáramlás, és hajtotta a zörgő fehér sót. Vége, elvesztünk. Egy csepp vízünk sem volt, és előttünk a messzi sót. A hadnagy pihenést vezényelt. Fiúk, mondta, a kórház szekrényben van néhány üveg szesz. Azt elosztjuk, mint jó testvérek. Derék gyerekek voltatok, és azt hiszem, én sem lehettem nagyon rossz felettes. Ha mégis így volt, hát bocsássatok meg, mert mi már itt fogunk maradni ebben az örökös garnizonban. Mondtuk a hadnagynak, hogy jó fiú volt, és igen szerettük, mert úgy is van. Nem a szelíd tisztet szereti a baka, hanem a kemény, de igazságost. Hát egy gyűszűnyi rom, meg ilyesmi jutott mindenkire, és letáboroztunk. Egyet aludni a nagy örökös szunnyadás előtt nem árt. De alig, hogy állt a sátor, és felraktuk a tábor köré az előírás szerinti méteres kőfalat, hát halljuk a légi indulót. Nem valami dalt? Kérdezte valaki, hiszen Körensz azt mondta, hogy ezüst trombitán, mondén nótákkal közeledett a láthatatlan légió. Nem. Ezek szabályszerű indulóval jöttek. Semmi furcsa nem volt, faggatta az újonc, aki kísértetiest várt. Rendes indulót trombitáltak? Hát ez volt a fura. Az induló rendes volt, de nem trombitálták, hanem harmonikázták. Ilyet még kilátott. Húzó harmonikán játszották, mint az udvari énekesek. Azt hittünk, álmodunk, vagy meghalunk már. Egyszer csak az ösvényen halvány fény imbolyog az éjszakában, mintha lidérc lenne, de valami zörgés kíséri. Hát egy konfliss jön, a lámpája világít, a hadnagy belemarkol a karomba, hogy szinte felkiáltok, és azt mondja ámultában, vénrabló, te is ezt látod? Hogy ott egy bérkocsi? És hallasz harmonikát? Igen, monkomanda, rebegtem. És már látszik a bakon az aranygombos Libéria, a címeres cilinder, egy bérkocsi. Mögötte menetoszlop, és a kocsiban egy teljesen kopasz monoklis kísértet. Most látom, hogy a konflis előtt lépdel valaki. Nem kellett nagyon sietnie, hogy a gebe ne hágjon a sarkára, ez a vezetőjük. És barátom, éppen jön fel a hold. Hát legalább 100 menetel az ingovány ösvényén. Összvérekkel, páncélautóval, fekete uniformisban, de tisztára légiósok, és köztük egy káplár, a nyakában harmonika lóg. Erről egy ember, mintha zsákban lenne, nyakig gombolt ruhában, félelmetes volt. A kocsis meglát, bennünket is megáll. A konfliktusból egy tábornok szállt ki, folytatja izgatottan az újonc. Felnéked, hiszen ez volt az őrület. A konflisból gyönyörű tengerésztiszti karddal egy tűzoltó főparancsnok lép le, néhány frankot ad a kocsisnak, az felcsapja szabadra a zászlót. A tűzoltó monoklival van, és azt vezényli hátra. Rien ne va plus. Erre, mint egy kommandóra megáll a század. Hallottátok már ezt a vezénylést? odajön mosolyogva a hadnagyhoz, de csak mintha az opera előtt találkoznának. Nagy Isten, mondja, nincs véletlenül valami illusztrált lapjuk kéznél? A hadnagyban van humor, azt feleli, nincs ilyesmink, mi ugyanis éppen szomjan halunk. Az őrült tűzoltó a hazajáró konflisa után élénken mosolyogva azt mondja, csak ugyan, sivatagi kaland, érdekes, érdekes, nem innának valamit? Képzelheti, lihegve álltunk ott, és minden erőnkre szükség volt, hogy ne rohanjuk meg őt, mint a barmok egy italvízért. Ez meg, mintha a kaszinóba lennénk, azt mondja, mit parancsolnak, sört, bort, viszkit, jégbe hűtve, vagy csak úgy? Igen, barátaim, ha valaki nem hisz a láthatatlan légióban, mondjátok meg neki, hogy én ittam a sörüket, ettem a konzervjüket. A század némán mozdulatlanul állt, csak a páncélüteg működött, ott volt beépítve egy hatalmas frigiderjük. Hordókat szedtek le, ettünk, ittunk. A tűzoltó karórájára néz, és int a kocsisnak. Ez lecsapja a zászlót, ő beül, és kivont karddal vezényel. Fé, vozső! Mire indulnak? A hadnagy eddig evett és ivott, most a kocsi után siet. Kik maguk? Nem tesz semmit. Feleli, hülyén a tűzoltó tiszt, nem is fontos. És ott mennek el dübörögve. Nem tarthattuk őket fel. Hálából sem, meg néhány szaharián nem harcolhat egy század szellemmel. Ott mentek el tiszta feketében, kezükben lak, utazótáska, vállukon szuronyos puska dübörgött a föld alattuk. És mi csak álltunk, míg a távoli sóst ködbe veszett a láthatatlan légió. Csak a szél sodort olykor felénk elhaló harmónika szót. Sokan csak nevettek az ilyen történeteken, de néhányan, akik Afrika más és más pontján hallották már ugyanazt, a fejüket csóválták még akkor is, ha nem voltak babonásak. Azonban a többség, ha valahol a Szahara szélén lakott kisvárosban vagy oázisban, sokszor hallotta távolról azt a tompa, doppergést és éles, harmonika futamot, amire babonás emberek azt mondják, hogy a szél nyitja meg, vagy csukja egy csőszkahibába törött ajtaját valahol a szőlőben, az ropog és nyiporog, mint a dobszó meg a harmonika. De a felvilágosodtabbak jól tudják, hogy a barátságtalan, viharos, trópusi éjszakában a láthatatlan légió fekete menete oszlopa rója a sivatagot harmonikás kíséretével, félelmetes bérkocsijával, néma legénységével, és senki sem sejti, hogy honnan jönnek, hová és meddig mennek.